Második fejezet. Róm! Micsoda ostobaság! Mormogta Macro Centurio, miközben felült a matracon, és arca összerezzent a fejébe hasító fájdalomtól. Még mindig Rómában vagyok. A törött spalettán át halvány fény szűrődött be a sivár szobába, ami egyenesen a Centurio szemébe világított. Szorosan behunyta a szemeit, és lassan mély lélegzetet vett. Előző este eszméletlenre itta magát, és mint mindig, most is megfogadta, hogy soha többé nem iszik olcsó bort. Az elmúlt 3 hónapban számtalanszor megfogadta ezt, sőt, az utóbbi néhány napban egyre gyakrabban fogadkozott, amint kezdett kételkedni abban, hogy ő és barátja Kátó ismét szolgálatba állhatnak. Úgy érezte, mintha már egy egész élet telt volna el, mióta ott kellett hagyniuk a Britanniában állomásozó második légiót, és vissza kellett jönniük Rómába. Kétségbe esetten szeretett volna visszatérni a katonai élethez. Remélte, akad megüresedő poszt a birodalom valamelyik távoli határa mentén állomásozó légió soraiban, de úgy tűnt, minden Centurio jó egészségnek örvendett. Vagy ez az oka, ráncolta Macro a szemöldökét, vagy valami összeesküvés áll a háttérben, amiért ő és Kátó nem térhetnek vissza a szolgálatba, és továbbra is tétlenül kell várakozniuk. Micsoda pazarlása ez a sok évnyi katonai tapasztalatnak, gondolta bosszankodva. Micsoda siralmas kezdett Kátónak, akit alig 1 éve léptettek elő Centurióvá. Macro résnyire nyitotta az egyik szemét, és a csupasz deszka padló fölött a kis szoba túloldala felé pillantott. Kátó sötét, kócos göndörhaja épp csak kilátszott az olcsó matracot beborító köpenyek és pokrócok halma alól. Mikor kibérelték a szobát, a berendezés csupán a 2 szalmával kitömött, penésztől bűzlő, elnyűjt matracból állt. Kátó? Szólalt meg Macro halkan, de nem kapott választ, és nem látott semmiféle mozgást. Fiú biztosan alszik még. Nos, akkor csak aludjon. Január végén jártak, és a reggelek hűvösen virrattak, ezért nem volt értelme addig felkelni, amíg a nap kissé fel nem melegítette a zsúfolt várost. De a hideg legalább nem volt olyan csontig hatoló, mint amilyentől múlt télen Britanniában kellett szenvedniük. A sziget nyírkos hidege okozta végtelen gyötrelmek belemarták magukat a légionáriusok lelkébe, amitől mélabúsan gondoltak az otthonukra. Most azonban, miután hazatért, Macro szinte beleőrült, hogy egyre fogyatkozó, megtakarított pénzén kell tengődnie. Felemelte a kezét és megvakarta a fejét, átkozva a tetveket, amelyek láthatóan ott tanyáztak a rozzant épület minden szegletében. Ráadásul még ezek a nyomorult tetvek is, mormogta. Mindenki összeesküdött ellenem? E panaszban volt némi igazság. Ő és Kátó az elmúlt 2 év nagy részét azzal töltötték, hogy Britannia barbár törzseivel csatáztak. Alaposan kivették a részüket abból, hogy Caratacus és Kelta seregei végül vereséget szenvedtek. De milyen jutalmat kaptak cserébe mindazért, hogy annyi veszélyel néztek szembe? A nyomorúságos külváros egy omladozó bérházának nyírkos szobájában kell várniuk, hogy visszahívják őket a szolgálatba. Ami azonban ennél is rosszabb, hogy mióta visszatértek Rómába, valami hivatali szabály miatt nem kaptak zsoldot, és lassan kezdtek kifogyni a pénzből, amit még Britanniából hoztak magukkal. A fórum felől távoli lárma hallatszotta, hogy a város lassan életre kelt a téli reggel fakófényében. Macro megborzongott, és széles válla köré kanyarította a vastag katonai köpenyét. A fejében lüktető fájdalom miatt fintorogva feltápászkodott, aztán az ablakhoz csoszogott. Letekerte a meghajlított szögről a madzagot, ami egymáshoz rögzítette a 2 spalettát, majd kinyitotta az egyiket. A viharvert zsanérok tiltakozva megnyikordultak, és még több fény áradt be a szobába. Macro pedig egy pillanatig hunyorgott a hirtelen világosság miatt. Feltárult előtte Róma, immár túlságosan is ismerős látképe, és ismét óhatatlanul elámult a világ legnagyobb városa láttán. Az Esquilinus domb nem éppen fényűző oldalán álló bérház a koszos, zsúfolt külváros felett, a fórumot körülvevő templomokra és palotákra nézett, amelyeken túl a Tiberis partjai mentén épült raktárak sorakoztak. Azt beszélték, Róma falai között csak nem 1 millió ember él, és onnan, ahol Makró állt, ez nagyon is hihetőnek tűnt. Az előtte húzódó lejtőt olyannyira elborította a háztetők zűrzavara, hogy az épületek között kanyargó keskeny sikátorokat csak itt-ott lehetett látni, ahol a jókora koszos falu bérházak felső szintjei a magasba emelkedtek. A város fölött fátyolként lebegett az égőfa füstje, amelynek fanyarszaga még az utca végén álló cserző műhely átható bűzét is elnyomta. Még most a városban töltött 3 hónap után sem tudott hozzászokni a bűzhöz. Sem az utcákat borító mocsokhoz, az ürülék és a rothadó ételmaradékok sötét keverékéhez, amit még a legszegényebb koldus sem kutatna át. Ráadásul mindenütt emberek tolongtak. Rabszolgák, kereskedők, árusok és kézművesek. A birodalom minden tájáról érkeztek, továbbra is magukon viselve saját civilizációjuk jellegzetességeit, színes forgatagot alkotva. Körülöttük a város szabad polgárainak közönös tömege örvény lett, ahogy valami szórakozást keresve nézelődtek, amikor épp nem gabona adományért álltak sorba. Néha gazdag nemeseket is lehetett látni, ahogy gyaloghintóikon Róma többi lakója fölé emelik őket, miközben illatszerrel teli üvegcséket tartanak az orrukhoz, hogy ne kelljen beszívniuk a várost elárasztó kellemetlen szagot. Ez volt Róma életének nyers valósága, ami teljesen elképesztette Makrót. Ezen tűnődött, vajon miként képesek az emberek elviselni az érzékek elleni ilyetén támadásokat, és miért nem vágyódnak a szabad, kellemes életre, ami a várostól messze várna rájuk. Biztosra vette, hogy Róma hamarosan az őrületbe kergeti. Könyökével a kopott ablak párkányra támaszkodott és lenézett a bérház melletti árnyékok borította utcára. Végig pillantott a szédítően magas, koszos téglafalon, amelynek aljában az emberek apró, 4 lábú bogaraknak látszottak. Távolinak és feledhetőnek tűntek, ahogy tovább siettek a homályba burkolózó utcán. A bérház 5. emelete volt a legmagasabb emberkéz emelte hely, ahol Makró valaha is járt, és kisé elszédült a magasságtól. A fenébe! Mi a baj? Makró megfordulva látta, hogy Kátó már ébren van, és a szemei dörzsölgetve ásítozik.
Velem van a baj. Pocsékul érzem magam.
Kátó szemügyre vette a barátját, és rosszallóan megrázta a fejét.
Pocsékul is nézel ki?
Köszönöm.
Jobb lesz, ha rendbe hozod magad.
De miért? Mi értelme lenne? Semmi szükség ilyesmire, ha egész nap nincs semmi tennivalód.
Katonák vagyunk. Ha elhagyjuk magunkat, többé nem rázódunk vissza a régi kerékvágásba. Emellett, aki egyszer légionárius volt, az mindörökre az is marad.
Mindezt te mondtad nekem.
Valóban?
Fonta fel a szemöldökét Makró, aztán vállat vont.
Biztosan részeg voltam.
Miből gondolod?
Elég legyen a fecsegésből!
Mormogta Makró, és úgy érezte, mintha a feje kezdene kissé kóvályogni.
Pihennem kell még egy kicsit.
Nem pihenhetsz. Készülnünk kell.
Kátó a sarujáért nyúlt, felhúzta és hozzá fogott befűzni a szíjakat.
Készülni?
Fordult felé Makró.
Mégis mire?
Elfelejtetted?
Mit felejtettem el?
Találkozunk van a palotában. Múlt este beszéltem róla, miután megtaláltalak abban a kocsmában.
Makró a homlokát ráncolva próbált visszaemlékezni az előző esti tivornya részleteire.
Melyik kocsmában?
A Dionysos ligetében, magyarázta Kátó türelmesen. Épp a 10. légió néhány veteránjával italoztál, amikor odamentem hozzád, és elmondtam, hogy találkozónk lesz a kinevezésekért felelős prokurátorral. A 3. őrség váltáskor, tehát nincs túl sok időnk, hogy megreggelizzünk, megmosakodjunk és felöltözzünk, mielőtt a palotába indulnánk. Ma a kocsi versenyt tartanak a Circus Maximusban, ezért korán el kell indulnunk, hogy elkerüljük a tömeget. Egyél valamit. Megnyugtatná a gyomrodat.
Inkább alszom,
felelte Makró halkan, miközben lerogyott a matracára, és maga köré húzta a köpenyét.
Egy jó alvás, majd megnyugtatja a gyomromat.
Kátó megkötötte a sarulya szíjait, felállt, ám a fejét le kellett hajtania, nehogy beüsse a mennyezeten végig húzódó gerendába. Ez is egyike volt azoknak a helyzeteknek, amikor hátrányára vált, hogy egy fejjel magasabb Macronnál. Lehajolt az ajtó melletti falhoz támasztott bőrzsákhoz, kibontotta és mindkettejük csajkájába kimért egy-egy adag őröltárpát. Aztán gondosan bekötötte a zsákot, hogy az egerek nem ászhassanak bele.
Megyek, elkészítem a kását. Te addig hozzáfoghatnál a páncélod kifényesítéséhez.
Miután az ajtó becsukódott Kátó mögött, Macro ismét behunyta a szemeit, és próbált tudomást sem venni a fejfájásáról. Üresnek érezte a gyomrát.
A reggeli jót fog tenni.
A nap lassan magasabbra emelkedett, és Macro újfent felnézett. Nyőszörögve félrelökte a köpenyét, és az ajtó mellett heverő felszereléséhez lépett. Habár mindketten centúrióként szolgáltak, Macro legalább 12 évvel több tapasztalattal bírt, mint Kátó. Néha, furcsa mód, mégis azon kapta magát, hogy engedelmeskedik az ifjonc utasításainak. Ám Macro ilyenkor keserűen emlékeztette magát, hogy nincsenek szolgálatban, ezért a rangoknak most nincs különösebb jelentőségük. Csak két jó barát voltak, akik együtt próbálnak életben maradni, még sikerül rávenniük a császári kincstár fösvény hivatalnokait, hogy fizessék ki nekik a visszatartott zsoldjukat. Minden egyes szesterciuszukra vigyázniuk kellett, mi alatt arra vártak, hogy ismét szolgálatba helyezzék őket. Ez elég nehéz feladatnak bizonyult, mivel Macro hajlott arra, hogy minden megtakarított pénzüket italra költse. A keskeny lépcső feljárót a falba vágott nyílásokon beszűrődő fény világította meg, melyeket azonban csak minden második szinten alakítottak ki, ezért Kátónak kezében a csajkákkal óvatosan kellett lépkednie lefelé az ős régi nyíkorgó deszkákon. Hallotta, hogy a többi lakó is ébredezik, a kisgyerekek sírtak, amíg szüleik torkuk szakadtából kiabáltak, azok pedig, akik hosszú munkával töltött napnak néztek elébe, halkan morgolódtak. Habár Kátó Rómában született és a palotában nevelkedett, míg elég idős nem lett, hogy elküldjék a légióba, korábban még sohasem járt a külvárosban. Arról már nem is szólva, hogy beköltözön a főváros szegényeitől zsúfolt bérházak egyikébe. Megdöbbent, amikor látta, hogy a város szabad polgárai közül sokan milyen körülmények között élnek. Korábban el sem tudott képzelni ilyen hitványszállást. Ennél a palota rabszolgái is jobban éltek. Sokkal jobban. A lépcső aljára érve az épület belseje felé fordult és kiment a sötét udvarra, ahol a közös főző tűzhely állt. A tűzhelynél egy aszott öreg ember épp egy jókora megfeketedett üst tartalmát kavargatta, a levegőben pedig zabkása szaga terjengett. Kátó előtt még ebben a korai órában is állt valaki. Egy szikárasszony, aki népes családjával az ő és Macro szobája alatti szinten lakott. Az asszony tagba szakadt, goromba férje egy közraktárban dolgozott, és amikor lerészegedett, még a felső szinten is jól lehetett hallani, ahogy üvöltözve ütlegeli a feleségét és a gyerekeit. Kátó szöges saruinak hangja hallatán az asszony hátranézett a válla fölött. Az orra korábban eltört, ma pedig jókora ütésnyomok díszelektek az arcán és a szeme körül. Mégis elmosolyodott, és Kátó azon kapta magát, hogy viszonozza a mosolyt, persze szánalomból. Az asszony korát nem lehetett megállapítani, valahol 20 és 40 év között járhatott. A család fenntartásának kemény feladata, és az erőfeszítés, hogy ne ingerelje fel könyörtelen férjét, az elkeseredettség élő ösztövér szobrává tette. Rongyos tunikában mezítláb ácsorgott. Egyik kezében bronz csöbröt tartott, még a másikkal alvó csecsemőjét szorította az oldalához. Kátó elszakította róla a tekintetét, mivel nem akarta szemébe nézni, majd leült a pad távolabbi végére, hogy kivárja a sorát. Az udvar túloldalán a pékség rabszolgái már javában dolgoztak, felfűtve a kemencéket a mai nap első kenyereinek sütéséhez.
Üdv, centúrió!
Kátó felpillantott, és látta, mint a pék felesége szélesen mosolyogva előbukkan a boltívek alól. A nő fiatalabb volt Kátónál, de már 3 éve hozzáment a pékség idősödő tulajdonosához. Igazán jó házasság egy csinos, ám meglehetősen közönséges külvárosi lány számára, aki azt tervezte, hogy a férje halála után átveszi az üzletvezetését. Ez persze lehet, hogy szüksége lesz egy társra is. Ezt az elképzelését Kátónak is tudtára adta, amikor a fiatalember beköltözött a bérházba, és elég nyilvánvaló volt, mit akar sugalmazni. Jó reggelt, Velina, mit szentett Kátó? Örülök, hogy látlak. A pad túloldala felől megvető sziszenés hallatszott.
Ne is törődj vele, mosolygott Velina. Gabinius asszony mindenkinél különnek hiszi magát. Mi van azzal a rossz csont Gaiussal? Még mindig olyasmikbe üti az órát, amikbe nem kellene?
A szikár asszony szó nélkül elfordult a pék feleségétől, és még jobban magához szorította a csecsemőt. Velina csípőre tette a kezét, és fejét felszegve diadalmasan elmosolyodott, majd ismét Kátó felé fordult.
Hogy van ma az én centurium? Valami új hír?
Kátó megrázta a fejét. Na, még mindig nincs számunkra üres posztjuk, de ma délelőtt találkozunk van valakivel a palotában. Talán később már jó hírekkel szolgálhatok.
Ó, húzta össze a szemöldökét Velina. Akkor azt hiszem, sok szerencsét kellene kívánnom nektek.
Az igazán kedves lenne tőled. A nő vállat vont.
Habár nem teljesen értem, miért vesződtök ezzel egyáltalán. Mennyi ideje is várakoztok? 5 hónapja?
3.
De mi lesz, ha mégsem találnak nektek új helyet? El kellene gondolkodnod, hogy más valamihez kezdj az életben. Valami sokkal jövedelmezőbb munkához.
A nő felvonta a szemöldökét és az ajkát bigyeztette.
Egy ilyen fiatal ember megfelelő társal jól elboldogulna.
Talán. Kátó érezte, hogy elpirul, és a tűzhely felé pillantott. A figyelem, amivel Velina kitüntette, nagyon zavarba hozta, és kétségbe esetten szeretett volna kijutni az udvarról, mielőtt a nő még jobban feltárná előtte a jövőt illető terveit. Az apkását kevergető öregember levette a gőzölgő edényt a vasrácsról, majd óvatos léptekkel a lépcső felé indult. Gabinius asszony az edényeiért nyúlt. Bocsáss meg, pattant fel Kátó, nem bánnád, ha én mennék előbb? Az asszony felpillantott, és beesett szemeivel egy pillanatig fagyos tekintettel nézett rá.
Ő nagyon sietős a dolgunk ma reggel, magyarázta Kátó gyorsan.
Amilyen hamar csak lehet, el kell indulnunk. Könyörgő tekintettel nézett az asszonyra, és alig láthatóan a pék felesége felé biccentett. A szikár asszony ajkai mosolyra húzottak, és alig leplezett vidámsággal nézte Velina csalódott tekintetét.
Persze, uram, mivel úgy tűnik, nagyon szeretnél végre elmenni innen.
Köszönöm, biccentett Kátó hálásan, és a forró rácsra tette a csajkákat. Egy kis vizet mert az itató vájúból az őrölt árpára, majd kevergetni kezdte a melegedő kását. Velina fintorogva megfordult és visszaindult a pékség felé.
Tehát még mindig utánad koslat?
Vigyorgott Makró, miközben egy falat kenyérrel kitörölgette a csajkát. Attól tartok. Kátó befejezte az evést, és épp viasszal dörzsölte be a bőrszíjait. A csatákban nyert ezüst kitüntetései úgy csillogtak, akár az újonnan vert pénzérmék. Már felvette vastag katonai tunikáját és lemezpáncélzatát, becsatolta fényes lábszárvértje szíjait is. Még egy kis viaszt tett a régi rony darabra, és rákent a csillogó bőrre.
Ögössz vele kezdeni valamit?
Kérdezte Makró komolyságot tettetve.
Szó sincs róla. Már így is épp elég aggódnivalom van. Ha nem jutunk ki innen hamarosan, akkor megörülök.
Makró a fejét ingatta.
Te fiatal vagy. Legalább 20-25 évnyi szolgálat áll előtted. Van még épp elég időd. Velem viszont teljesen más a helyzet. Én már csak alig 15 évig katonáskodhatok. Erika nem a következő posztom lesz az utolsó, ahol elég pénzt szerezhetek, hogy elboldoguljak a nyugdíjazásom után.
A hangja olyan nyugtalannak tűnt, hogy Kátó abbahagyta a bőrszíjak tisztogatását és felpillantott.
Akkor jobb lesz, ha a lehető legtöbbet hozzuk ki a ma délelőttből.
Napokig kilincseltem a titkárnál, hogy elintézzem ezt a találkozót. Tehát ne késsünk el.
Rendben van, fiú. Igazad van. Már is készülök.
Nem sokkal később Kátó hátra lépett, kritikus szemmel mérte végig Makrót.
Hogy nézek ki?
Kátó még egyszer végig pillantott a barátján, és összeszorította az ajkát.
Megfelelően. Induljunk.
Mikor a két tiszt kilépett a lépcsőház sötétségéből a bérház előtti utcára, a járókelők feléjük fordultak, megnézve maguknak az élénk, vörös köpenyegeket és a csillogó páncélokat. Mindkét centúrió fényes sisakot viselt, amelynek tetején gondosan elrendezett lószőr taré terült szét. Kátó egyik kezét a kardja markolat gombján nyugtatva, másikban pedig szőlőveszőből készült pálcáját markolva, kihúzta magát és megfeszítette a hátát. Valaki elismerően füttyentett, mire Kátó oldalra fordult és Velinát látta, ahogy a pékség utcai bejáratának ajtó félfájához támaszkodik.
– Nézzenek csak oda! – Szeretem az egyenruhás férfiakat!
Makró rávigyorgott a nőre.
– Talán tehetünk valamit ez ügyben. Majd benézek hozzád, miután visszatértünk a palotából.
Velina halványan elmosődött.
– Az nagyszerű lenne. Szívesen látlak mindkettőtöket.
– De előbb engem, mondta Makró.
Kátó megragadta a barátja karját.
Még a végén elkésünk, gyere már!
Makró rákacsintott Velinára, és követte Kátót.
Egymás mellett határozott léptekkel sétáltak le a fórumhoz vezető lejtőn, egyenesen a Capitolinus dombon álló, hatalmas császári palota ragyogó oszlopai felé.